Szeretett testvéreim, bizonyos átételem alapigét az előbb hallott ige szakaszból olvasom. Pál apostolnak a Tesszalonikai gyülekezethez írt első levele, első részéből a harmadik verset. Emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát. Amen. A gyülekezet foglalja le helyét. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, amikor a Szentírást olvassák sokan, akkor azt gondolják, és ezt a véleményüket meg is fogalmazzák, hogy a Bibliában olvasható szövegnek, történeteknek, tanításnak a nagy része az olyan jó olvasmány, de olyan távol áll az élettől, a mindennapi élettől, és amikor ilyen véleményt hallok, akkor általában arra szoktam gondolni, hogy persze, hogy távol áll a Szentírásban megfogalmazott isteni üzenet attól az élettől, amit még az Istentől távoli, vagy tőle elforduló ember mindennapi életében lehet találni, de ez nem, ennek nem arra kellene vezetni, hogy az ember akkor azt mondja, hogy nem is kellene az életemet hozzáigazítanom ahhoz, amit a Szentírásban olvasok, hanem pontosan ahhoz kellene vezetni, hogy ha hisszük és valljuk és megértjük, hogy a Szentírás az életkönyve, akkor azt a szakadékot, ami a bibliai tanítás, meg az Istentől távol, Isten nélkül élő ember élete között van, azt igyekezünk kellene áthidalni, betemetni, hogy a kettő találkozhasson, amit olvasunk a Szentírásban, és amit a saját életünkben megérünk naponta. És ebben olyan biztató az új szövetségnek az olvasása, hiszen most fejezzük be a Márk írása szerint evangéliumnak az olvasását, és azt mondhatjuk, hogy a Márk evangéliumus az elmondott, az előadott történetekben nagyon sok olyan részletben is, amire olykor fel sem figyelünk, de elénk tárja és bizonyítja azt, hogy a mindennapi életben történt, a hétköznapi életben történt Jézusnak a megjelenése, az emberekkel ott találkozása, olyan hétköznapi, mindennapi közegben hangzottak el a tanításai is, és hát nem is beszélve a csodatétele, amikor találkozott az emberekkel, gyermekekkel, felnőttekkel, férfiakkal, asszonyokkal, egyenként külön félrevonulva, vagy nagy sokaság közepette, mindben ott van, hogy ez ugyanolyan napon történt, mint amikor mi felkerünk kedden, és elvégezzük a munkánkat, és várjuk, hogy mi lesz szerdán. Így a hétköznap életnek a menetében történt mindaz, amit Jézus elvégzett földi működése, pályafutása során, de ugyanilyen az apostolok cselekedeteiről adott könyv, a történeti könyv, amiben Lukács beszámol az első keresztény gyülekezetnek a megalakulása és a misszióról, először a városban, aztán a Szentföldön, aztán a Szentföld határain túl is rengeteg olyan részlet van, amik lépten nyomon arról árulkodik, hogy úgy, mintha mi élnénk, mintha velünk történne az a dolgok, az emberek, a körülmények, az utazások, mind-mind azt igazolják, hogy a mindennapi életben történt az a hatalmas munka, a Szentléleknek az hatalmas kiáradása, amit mi az első század missziójaként ismerünk. De ilyenek még a Jelenések könyvének az első fejezetei is, ami ugye egy olyan könyv, amelyik az eljövendőről szól látomásokat tartalmazza, de az elején, amikor János arról ír, hogy Patmos szigetén van, és megkapja a hét kisázsiai gyülekezete szóló gyülekezetet, abban is minden egyes gyülekezetnél ott vannak azok az utalások, azok a jelek, amelyek arra mutatnak, hogy nem egy a hétköznap életből, a mindennapi környezetből kiemelt és valahová búra alá helyezett közösségnek szól az üzenet, hanem bizony azoknak szól, akik ott élnek, az ókornak, abban az Ázsia nevű római tartományában, a különböző városokban, a többiek között a mindennapjaikat élve. Nekik szól az üzenet, és azokban a hétköznapokban, éppen azokban a küzdelmekben, amelyek között éli a gyülekezet, és annak az egyes tagja is az életüket. És hát azt mondhatnánk, hogy talán a levelek azok, az új szövetségi levelek, amik sokkal inkább elméletiek és elvonatkoztatnak a mindennapi valóságtól, hiszen a tanítást fogalmazzák meg, az elvárásokat tárják elénk, és olyan buzdításokat adnak, amelyeket tényleg jó olvasni, tényleg jó idézni, tényleg jó egymásnak is elmondani, de ezek már valóban távolabb vannak a mindennapi élettől, és a mostani bibliai rész is éppen, hogy az bizonyítja, hogy nem így van. Hanem ezek a levelek is, amelyek az akkori gyülekezeteknek szólnak, és a gyülekezetek közösségében élőknek szólnak, ezek is a mindennapokról szólnak. És amit mi ma olvastunk, ez úgy bizonyítja ezt, hogy a kiemelt versben három olyan fogalmat olvasunk, amiket egyébként Pál apostol a korintusi gyülekezethez írt első levelének a 13. részében említ, ahol a szeretet himnuszát találjuk, és a szeretet himnusza az éppen egy olyan része, amire sokan azt mondhatják, hogy hát nagyon csodálatos megfogalmazásban, nagyon fontos, nagyon szép, nagyon jó dolgokról beszél, ugye a szeretetről, de hát lehetetlen úgy szeretnie a mindennapi embernek, mint hogy az Pál apostol ebben az ihletett himnuszban elmondja. Ugye ez a fejezete fejeződik úgy a Bibliának, hogy megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. És hát mielőtt tovább mennénk, azért tegyük hozzá, hogy valóban sokszor bizonyítjuk az életünkkel, a magatartásunkkal, a saját erőfeszítéseinknek a kudarcaival, a saját szándékainknak a korlátot voltál, hogy valóban távol vagyunk mi attól a szeretettől, amiről Pál apostol ezt a himnuszt írta, hiszen Isten szeretetéről szól, de mégiscsak úgy fejeződik be, hogy micsoda is marad meg ebből az egész világból. Megmarad a hit, a remény, a szeretet, tehát mindaz, amiről mi szeretnénk, hogy megmaradjon a mi életünkből, mi életünkben is, annak kapcsolódnia kell, vagy ebből kell kiindulnia talán jobb, ha így fogalmazunk, a hitből, a reményből és a szeretetből. És ezért nem mondhatjuk azt, hogy a szeretet himnusza is csak egy önmagáért megírt költői emelkedett megfogalmazás himnusz volna, hanem igenis az is a mindennapi életről szól szándéka szerint, és nem az apostol hibás abban, hogyha úgy érezzük, talán elolvassa azt a himnuszt, hogy nagyon távol, vagy sokszor nagyon távol vagyunk attól, amit ő ott megírt bizonyságtételében. De, és itt hadd lépjünk tovább, éppen a most hallott igeszakaszban a Tesszalonikai gyülekezetnek írt levele elején szerepel tehát ugyanez a hit, a remény és a szeretet. És itt látjuk azt, hogy mennyire a mindennapi gyakorlatban volt benne, illetve kellett volna benne lennie annak, amit az apostol a szeretet himnuszában ír. Itt a Tesszalonikaiaknak nem azt írja, hogy de jó volna, hogyha ilyen volna a hitetek, ilyen volna a szeretetek, ilyen volna a reménységetek. Nem elvárásként, nem valami távoli célként ír nekik erről, hanem éppen fordítva azt írja, hogy amikor rólatok imádságainkban megemlékezünk, akkor mindig emlegetjük, mert mondhatnánk mi, mert mindig emlegetnünk kell azt, hogy híre van a ti hiteteknek, a szereteteteknek és a reménységeteknek. És itt érthetjük meg, és így érthetjük meg, hogy Pál apostol a mindennapi gyakorlatban látta azt, nem csak a saját életében, vagy a legközelebbi munkatárs életében, hanem a Jézus követő keresztény gyülekezeteknek az életében, hogy a tanítás, hogy az isteni üzenet, hogy ami sokaknak olyan föltől elrugaszkodott magasságba vezet, hogy az igenis benne van a mindennapi életükben, és nem kivételes, nem egyszer, nem csak ünnepi alkalmakkor élik meg mindazt, amiről szó van a Szentírásban, Jézus tanításaiban, hanem ez részévé lett az életük mindennapi gyakorlatának. És hát ezért jó olvasnunk a Szentírást, ezért is, mert tehát nem csak arról van szó benne, ami egykor régen megtörtént, nem csak arról, amit egykor régen átéltek Isten gyermekei, Jézus követői, hanem igenis arról van szó benne, amit mi is, ma is, Jézus mai követői, az Anya Szent Egyház mai tagjai, Isten mai gyermekei is átélhetnek, átélhetnénk a saját életünkben is. És éppen ezért érdemes a saját életünkre gondolva is ezt a három fogalom, de ugye úgy értjük az apostol bizonyságtételt, hogy a mindennapi életben megvalósított és megélt gyakorlat, ami a hit, a szeretet és a reménység nyomán támadta Tesszaloniki gyülekezet tagjainak az életében is. Azt írja az apostol, hogy emlegetjük a hitből eredő munkátokat, és ebből megérthetjük azt, hogy a hit, amiről az egész Szentírás beszél, amit úgy értünk, mint kapocs Isten és ember, ember és Isten között, hiszen Istent a hitünkkel tudjuk megragadni, érzékelni, elfogadni, amit ad, és követni őt abban, amit akarataként nekünk kijelent, tehát, hogy a hit az nem valami önmagában álló, nem csak ritkán elővehető, nem csak ünnepnapokon, amikor ünnepőbe öltözünk, akkor alkalmazandó valami szent, különleges gyakorlat, hanem a hitből igenis fakad valami, mégpedig éppen, hogy hétköznapi dolog, a hitből a munka következik, ezt írja az apostol. Tehát amikor a tesszalonikai gyülekezet tagjának a munkájáról van szó, ez a leghétköznapi tevékenység, akkor e mögött ott van az a különlegesség, amit a keresztény hitnek nevezünk mi, és hogy abból fakad az ő mindennapi munkájuk. Ez egészen könnyen belátható, hogy aki hisz az Úristenben, az természetesen igyekszik elvégezni azt a munkát, amit ő rábízott. És hogyha a munkára azt gondolnák talán némelyek, vagy akár sokan is, hogy a munka az tényleg annyira hétköznapi, hogy arra nem is érdemes sokszor vesztegetni, mert a munkához sokszor csak a kínlódás, csak az erőfeszítés, csak az eredménytelenség tapad, meg amúgy is az a fáradozás, hogy fáradtságos a munka, akkor azt mondhatjuk, hogy persze van, aki úgy éri meg a mindennapi penzumként elvégzendő munkáját, hogy abban nem sok örömöt talál, hogy abban inkább a nehézséget látja meg, hogy inkább azokat a surlódásokat, összeütközéseket, amiket annak során át kell élnie. De hogy nem ilyennek kellene lennie a munkánknak, az éppen azért állítható, mert hogy hitből fakad, ha hitből fakad a munkánk, akkor az éppen azért, mert elsősorban nem embereknek, hanem Istennek végezzük, azért az igenis lehet az áldásoknak a forrása, az örömöknek a forrása, igenis lehet az eredményességnek a megmutatója, hogy eredményessé teszi Isten a munkánkat, és ami talán legfontosabb, igenis lehet egy úgymond bizonyítéka az Istenbe vetett hitünknek, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a munkát sokféleképpen lehet elvégezni, lehet hanyagul és szorgalmasan, lehet felibe harmadába, és lehet lelkiismeretesen végigcsinálni, lehet csak úgy, ahogyan a többiek, vagy ahogyan az átlag, ahhoz mérni magunkat, és lehet nem is csak önmagunkhoz, a saját szorgalmunkhoz, tehetségünkhöz, hanem az Istentől megfogalmazott elváráshoz igazítani, hogyan is végezzük a munkánkat, és érdemes is feltenni ezt a kérdést, hogy vajon hogyan végezzük mi a mindennapi munkánkat, illetve feladatainkat, mert ide tartozik persze a tanulás is a munkához. Úgy végezzük-e, mint ami hitből fakad, és ezért az erőt is hozzá hitből kapjuk, ezért az áldásokat is hittel fogadjuk, és ezért ahogyan végezzük a munkánkat, az is bizonyítja-e azt, hogy mi szeretjük az Úr Jézust, és hogy mi Istentől vettük azt a munkát, feladatot, amit el kell végeznünk, vagy pedig mindezek nélkül végezzük a munkánkat, és akkor valóban sok panasz kapcsolódhat hozzá. Pál apostol azt írja a tesszalonikaiaknak, hogy az ő munkájuk az hitből fakad, és ezzel megadja azt a minőséget is, amit a keresztény embernek követnie kell, és szabad elérnie, és megadja az erőforrását is, hogy miből is, honnan is van erejük a munkához, amit el kell végezniük, és rámutat arra, hogy, hiszen erről szól a bevezetés, hogy példaként emlegetik a tesszalonikaiak munkáját, azoknak az áldásait, azoknak az eredményeit is, éppen azért, mert mindenki előtt napnál világosabb, hogy az nem csak egy vagy néhány ember erőlködésének az eredménye, hanem az a hitből fakad, vagyis ezért kíséri Isten áldása a munkájukat. És a második itt, ugye a sorrend nem egészen az, mint a szeretet himnuszában, a szeretetből jövő fáradozásotokat említi az apostol. Itt a szeretet, ami a Korintus levélhez hasonlóan Isten szeretetéről szól, itt a szeretet a forrása annak a fáradozásnak, amit elvégeznek a tesszalonikaiak. És azt gondolom, hogy ha valamit, akkor a szeretetet érdemes ma újra és újra átgondolunk, hogy mi is a szeretetnek a jelentése, a tartalma, mit jelent a szeretet, hiszen az utóbbi időben a szeretethez annyi minden hozzátapadt, annyi mindent, illetve sokat veszített az értékéből, és talán ugyan régebben éreztük, úgy mondhatnánk, hogy átalakult talán az emberek elképzelése, amit a szeretetről gondolnak, és ezért is jó, hogy több nemzedék tagjai vagyunk most itt, mert akár családban és rokonságban is meg lehet beszélni, hogy régebben mit gondoltunk a szeretetről, és ma, ha ezt a szót hallja valaki, akkor mit is kapcsol hozzá, milyen jelentés tartalmakat. Az emberi szeretet az valóban változékony, változhat a közmegegyezés, a közelkölcs, hogy mit is gondol a szeretetről. Nemzedékek között is lehet eltérés, még akár félreértés is, hogy ki mit gondol a szeretetről. Ezért is fontos azt tudnunk, hogy a Szentírás Isten szeretetéről, mint elsődlegesről, mint amiből kiindul minden, az emberi szeretet is arról beszél elsősorban. Tehát amikor a szeretetüket emlegeti, vagy említi Pál apostol a tesszalonikaiaknak, akkor ez az az isteni szeretet, amit megkaptak ajándékban. És ebből következik tehát az a, lehet, hogy szívünknek nem is annyira kedves szó, hogy fáradozásotok. Hiszen talán itt érhető leginkább tetten, hogy a ma ember hogyan érte a szeretetet, valószínűleg elsősorban nem a fáradozás jut eszébe, arról valakinek ma azt kérdezi, hogy mit gondolsz a szeretetről. Mindenféle érzés, mindenféle jó szándék, elgondolások, tervek, jó akarat jut az ember eszébe arról, hogy szeretet, de hogy ennek a megvalósítása az fáradtságos, az fáradozni kell, ez valószínűleg nem is csak, hogy nem elsősorban jut az eszébe a mai embernek, hanem talán azt gondolná, hogy jaj, hát ne kelljen fáradozni a szeretetét, hát legalább ott pihenessem ki magam, úgyis annyi gondom, bajom van, annyit kell küszködnöm, hát legalább a szeretetnek a mezején ott pihenhessek meg, ott ne kelljen már fáradozni meg, még milyen is az, hogy fáradtságos szeretet, hát a szeretet az nem olyan fenkölt dolog, amit úgy el lehet mondani, amit meg lehet írni, amit ki lehet fejezni különböző művészi szimbólumokkal akár. Bizony, hogy nem. Hiszen a Szentírás épp arról beszél, hogy Isten szeretete sem csak úgy van valahol, amit meg lehet csodálni, amire rá lehet mutatni, amire hivatkozni lehet, hanem Isten szeretete az bizony benne van a mindennapokban, benne van az anyagban, benne a természettörvényekben, benne a leghétköznapi dolgokban, és így tartja fenn a világot az ő gondviselő szeretete. Fáradozik, értünk, szüntelen Isten, éppen azért, mert szeret bennünket. És erre gondolatunk, amikor Pál és munkatársa, a tesszalonikaiak szeretetére gondol, azért imádkozik és emlegeti, hogy ebből a szeretetből fakad, következik az ő sok-sok fáradozásuk, amit egymásért is, meg a hozzájuk érkezőkért, meg az ő körülöttük élőkért is végeznek. Nem úgy szerettek tehát a tesszalonikaiak, hogy elmondták, hogy mi nagyon szeretjük egymást. Meg titeket is ott kívül a város lakóit, vagy a tartománynak a lakóit. Nem ilyen volt a szeretetük, hanem ez gyakorlatban, minden nap élet gyakorlatában, fáradozásban nyilvánult meg. És ezt a mai kor emberinek bizony nagyon is meg kellene fontolnia, és magáévá tennie, hogy a szeretet az soha nem lehet csak szó, soha nem lehet csak terv, soha nem lehet csak egyfajta viselkedési forma, hanem mindig tettekre kell, szabad, muszáj váltani, mert a többiek, akkor érezhetik a szeretetünket, hogyha fáradozunk értük, ha gondoskodunk róluk, ha azt, ami tőlünk telik, azt megtesszük ő értük. És bizony, ilyen a szeretetnek a természete, hogy ez természetesen kölcsönös, nem csak mi fáradozunk másokért, hanem megértjük, megszívleljük, elfogadjuk, örömmel fogadjuk másoknak a fáradozását értünk, hiszen megértjük, látjuk, tapasztaljuk, hogy ez is az ő szeretetükből fakad. Ma tehát éppen a keresztény egyháznak talán ebben kellene sokkal inkább Jézus útjára lépnie, hogy a szeretetről ne csak igét hirdessen, ne csak megnyilatkozásokban említse, hanem a szeretetet azt a mindennapi fáradozásokban mutassa meg, talán nem azért, hogy bizonyítsa, hanem hogy úgy vigyel az emberekhez, Isten szeretete így írja el őket, hogy az emberi fáradozás gondoskodik róluk. És a harmadik, amit az apostol említ, az a reménység. Ezt két dologhoz köti, egyrészt a Jézus Krisztus felüli reménységként határozza meg, vagyis Jézus visszajövetelének a várásaként, másrészt pedig, hogy ebből a reménységből, amelyel Jézus visszajövetele felől vannak, ebből pedig az álhatatosság következik. És nagyon jól tudjuk, hogy ez is ma, mint a hiánycikk volna az álhatatosság, hiszen a legtöbben inkább a könnyebben megvalósítható, a rövid távon eredményt hozó dolgok felé mozdulnak, eleve úgy képzelik el, vagy úgy kovácsolják a terveiket, hogy minél gyorsabban megtérüljön az, amiért fáradozok, amiért munkát végzek, amiért elindulok egyáltalán, és az állatatosság pedig éppen nem erről szól, hogy holnap, vagy holnap után, vagy minél hamarabb térüljön meg, hanem arról szól, hogy akkor is reménykedem, hogy munkámnak a gyümölcse beérlelődik. Akkor is reménykedem, hogy nem hiába való, amit másokért megtettem, hogyha annak az eredménye, annak a gyümölcse nem látszik, nem hogy azonnal, de rövid vagy középtávon sem. A reménységből az az állatatosság következik, ami egy-egy család életében is magától értetődő, nem máról holnapra élünk a családban, a rokonságban, hanem mindenki felül abban a reménységben, hogy hosszú éveken, évtizedeken, egy egész életen át együtt vagyunk, és amit mondunk, teszünk a többiekért, vagy együtt a családért, az egészért, az biztos, hogy meghozza a gyümölcsét, és biztos, hogy mindig szükségünk van az aktuális, az időszerű fáradozásra, a feladatok elvégzésére, mert mindig kell, hogy beérlelődjenek azoknak a gyümölcsei. Mi magunk is idősebbek már bizonyságot tehetünk arról, hogy a mi életünkben beérlelődő gyümölcsök, eredmények, azok valamikor évekkel, évtizedekkel korábban kezdődött, elvégzett fáradozásoknak az eredményeként történhettek meg a mi életünkben. Sőt, ez nemzedékek láncolatán át így történhet, ahol nem pusztítja el a háború, vagy természeti csapása nemzedékek munkának az eredményét, ott ezt nagyon szépen lehet látni, hogy sok száz évvel ezelőtti ősöknek a munkája, az áltatossága, a reménysége, a szeretet az beleépült a mai élő nemzedékeknek az életébe, és ők azt folytathatják, ők abból élhetnek, ők arra támaszkodhatnak, arra építhetik a saját életüket. Ezért is olyan fontos tehát az állhatatosság, mert a földi életünkre nézve is nélkülözhetetlen, de még inkább az természetesen, amire vonatkozik is az tesszalonikaiaknál is, hogy a Jézus visszajövetele felé reménység az, ami minden földi munkálkodásukra, a szeretetnek a fáradozásaira is azt a fényt veti, hogy mindez azért sem, és elsősorban azért nem hiába való, mert amikor Jézus visszajön, akkor mindenről tudni fog, akkor mindenről számot adhatunk neki, akkor mindezt majd meg is fogja kérdezni. És ezért jó reménykedni az ő visszajövetelében, mert az egész életünket ebből a szempontból értékeltjük, vagy nézhetjük, hogy mi lesz, ha majd amikor ő visszajön, és az ő szín elé állunk. És ezért érzem én úgy, hogy amivel kezdtük is a bevezetésben, hogy az apostol bizonyságtételnek ez a ez a most hallott részlete, ez rávilágít és rámutat, és bizonyítja azt, hogy nem válhat el a keresztény tanítás, az Isten hit a mindennapok gyakorlatától, hanem annak nagyon is szoros összefüggésben, sőt, következményeként kell megvalósulni, hogy a hitből, a reménységből, a szeretetből következik az, hogy milyen az élet gyakorlat annak, aki Jézus Krisztus szereti és őt követi. És azt hiszem, hogy érdemes még egyszer feltennünk azt a kérdést, hogy vajon ehhez a tanításhoz, ehhez az elmélet részhez mennyire illeszkedik a ma egyházának, a ma gyülekezetének és a ma keresztény emberének az élete, a mi életünk is. Vajon tényleg benne van-e a mindennapi gyakorlatban mindaz, amit most elmondtunk, amit olvasunk az apostoltól, vagy pedig tényleg eltávolodott az egyház élete a mindennapi élettől, az egyház tanítása nem valósul-e, nem épül-e be a mindennapi gyakorlatba, ha így van, és ennek sokszor látjuk sokféle példáját, akkor bizony mi vagyunk azok, akiknek ezen változtatnunk szabad, lehet és kell is. Hiszen nem mondom azt, hogy nem igazak azok az észrevételek, vagy vádak is akár, amik ma is érik az egyházat, vagy Jézus követőit, hogy csak beszélünk, csak elmondjuk, vagy csak megírjuk, de vajon megéljük-e? És ez az igazán nagy kérdés, hogy mi csak emlegetjük-e azt, hogy milyen lehetne az életünk, ha hinnénk, ha remélnénk, ha szeretnénk, vagy pedig nem csak emlegetjük, hanem azt minden nap gyakoroljuk is. Nagyon örülök annak, hogy úgy fejezhetjük be ezt a mai gondolatsort, hogy közöttünk sokan vannak, akik ezt bizonyítják, hogy a mindennapokban is ott van bizony a hit, a remény, a szeretet, és ezt nem csak saját maguknak élik meg, teszik gyakorlattá, hanem a körülöttük lévők is láthatják, ezeknek az áldásaiból részesületnek, és bizony elmondhatjuk, hogy a közöttünk lévő, vagy most jelen nem lévő, utánunk következő nemzedékeknek, fiatalok, gyermekeknek is el tudjuk ezt mondani. Ezért kérhetjük, hogy legyen Isten áldása mind a saját életgyakorlatunkon, mind a következő nemzedékekén is. Amen.